Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háború keleten és délen, most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság, meg fogjuk őrizni, írta Orbán Viktor a Facebookon még úton Hágában NATO csúcsra. A miniszterelnök arról beszélt, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre, ha máshogy nem, hát az energiabiztonságon keresztül, hiszen felveri az olaj, a gáz, az energiaárát, és így a magyar árszínvonalra is fenyegetést jelent. A migrációban Magyarország kívül tartotta magát, de ellepte az Nyugat-Európát, állandó a terrorfenyegetettség, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy itthon a forgalmasabb közlekedési csomópontokon például ennek lehet is látni a következményeit, megerősített terrorvédelmi intézkedések vannak érvényben. Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal, és ezzel a harmadik világháború kitörését kockáztatnánk, írt Orbán Viktor a Facebookon. Ezért Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba nem szabad felvenni. Magyarország elemi biztonsági érdeke, hogy ne tartozzon Ukrajnával közös integrációs keretbe, írta a miniszterelnök. Orbán Viktor a NATO csúcs margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Geert Wilderssel, a holland szabadságpárt elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs osztály. A PVV a Fidesszel együtt tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak. A NATO főtitkár gratulált Donald Trumpnak az Iránnal szembeni határozott amerikai lépéshez. Mark Rutte üzenetében egyúttal közölte, az összes tagállam a GDP-je legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítja majd. Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettség vállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak 10 éven belül a bruttói hazai termékük legalább 5%-át kell a védelmi kiadásaikra fordítani, jelentette ki Szijjártó Péter Hágában. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette, az elmúlt évek során nagyon komoly beruházások történtek itthon a védelmi iparba, amely iránt a közeljövőben így megnő a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőségeket tartogat. Közös érdek a nukleáris energia terén folytatott együttműködés bővítése Magyarország és az Egyesült Államok között, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter arról számolt be a NATO csúcs találkozó kezdete előtt, hogy telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy azok az elmúlt időszakban dinamikus bővülésnek indultak. Magyar rendőrök segítik védeni a szerb észak-macedón határt, valamint a bolgár-török határt, amelyek az illegális migráció szempontjából az egyik első külső belépési pontnak számítanak. Erről beszélt Rétvári Bence. Már sokadik alkalommal hívták ilyen misszióba a hazai egyenruhásokat, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kontingensek búcsúztatásakor. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös szomszédi együttműködésben érdekelt, közölte. Asztalos Csabát, a romániai országos diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem írja elő. Szeretné, hogy a legfeljebb 30 ezer lakosú településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők is részesüljenek évi 15%-os béremelésben, ezt írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsics Tibor emlékeztetett, a kormány már döntött arról, hogy július 1-től 15, majd jövőre újabb 15%-kal emelkedik a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati köztisztviselőinek bére, ezt a kört bővíteni ő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havonta átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Elérte a vízfogyasztás mértéke azt a határt, amely veszélyeztetné a biztonságos ivóvízellátást Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Törökbálinton, jelentette be utóbbi település önkormányzata. A súlyos helyzetek megelőzése érdekében a térség településeinek polgármesterei locsolási tilalmat rendeltek el július 6-áig a reggeli és kora esti órákra, értelemszerűen a medencéket tölteni is tilos. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Nyuli Gábor villamosmérnök, 3 felnőtt gyermek édesapja, feleségével, Tobis Borbálával, a magyarországi Koret Lumen Kriszti közösség vezetője. Az őrállóul rendeltelek mottójú a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Nyuli Gábor a keresztény ember felkenetéséről, felhatalmazásáról, valamint arról a dicsőséges örökségről, amit birtokba kell venni, beszélt. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata következik. Műsorunk a 2024. március 6-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Az jó, hogy az Isten meghívott minket. Azt már mondtam, hogy olyan feladatra hívott meg minket, amit nem tudunk a saját elünkből megtenni, tehát amitől idegbajosok leszünk, hogy ez túl sok nekem olyan. És hát miből csináljuk ezt meg? Lehetetlen helyzetbe küld az Isten. Ugye a Mission Impossible filmet láttam nem olyan régen, most először életemben, ugye ez a lehetetlen küldetés, vagy a küldetés lehetetlen, ezt jelenti ez a film címe, és ez a jelenet volt benne többek között, amikor a vonat végéhez egy rótkötéllel hozzá van kötve a helikopter, amelyik repül, és a vonat bemegy a csalagútba, és a helikopter berepül utána oda. Ilyenkor én hangosan föl szoktam kiáltani, mint a mesében a király, hogy na ezt már nem hiszem. Ilyenkor a családom tagjai nem vágnak hozzám semmit, de verbálisan kifejezik azt, hogy nem lehet így filmet nézni és hallgassak. De hát ez tényleg, vajon ilyen az a küldetés, amiben az Isten meghív minket? Ennyire lehetetlen? Tényleg ennyire lehetetlen? Sejthetitek a választ. A saját erőnkből valóban lehetetlen, de ha figyeltétek, mind Mózesnél, mind Gedeonnál, mind Jeremiásnál, az Isten azt mondta nekik, hogy én veled leszek. Többször is Jeremiásnál, hogy veled vagyok. Tehát az, hogy az Isten velünk van, ez teszi lehetővé a dolgot. Mindig úgy van, hogy a meghívás és az elküldés között van valami pici mozzanat, ez a felkenés, hogy az Isten velünk lesz abban a feladatban, és innentől fogva nem a saját erőnkből kell menni, hanem az Isten mögöttünk van, az Isten lehetőségei, az Isten ereje fogja megszabni azt, hogy milyen küldetést tudunk végbevinni, és nem pedig az én saját erőm és az én saját korlátai. Úgyhogy innentől a Mission Possible, tehát lehetségessé válik a küldetés. Ez az, amire hívva vagyunk. És pont azt szeretnénk mi is, mint Jeremiás, meg Gedeon, meg Mózes, meg a Szentírás, még nagyon sok szereplője, hogy érezzük azt, tudjuk azt, hogy az Isten velünk van abban a küldetésben, velünk van abban a helyzetben, ahol lenni szeretnénk. És az a vágyunk, hogy minden pillanatban tapasztaljuk ezt, ami persze nincs így, mert ez nem lenne jó, ha valóban így tapasztalnánk. Mi azt szeretnénk, hogy így legyen, de az Isten ennél egy picit bölcsebb. Van az a nagyon régi vicc, ami hát viccnek igen gyönge, de tanulsága szempontjából jó. Óvodában vagy alsó tagozaton szoktunk találkozni vele, ami jó régen volt, hogy megy a hídon a kisegér, meg mellette megy az elefánt. És akkor a kisegér egy idő után büszkén fölnéz az elefántra, hogy hallod, hogy dübörgünk. És akkor mondtam, nem kell nevetni, mert ez egy ilyen szerényebb vicc, de a tartalma az nagyon jó. Ezt az egérke feelinget, ezt az egérke érzést vágyjuk mi is. Hogy föltekintsük az Istenre, és azt érezzük, hogy lám így mi ketten milyen hatalmas dolgokat cselekszünk. Lám így mi ketten együtt mire vagyunk képesek, és milyen nagy hatást tudunk gyakorolni a világra. És a paradox a dologban, hogy Isten ennek örül. És az Isten ugyanezt szeretné, hogy mi ketten, az Isten és én, az Isten és te, hatalmas dolgokat vigyünk végbe. Hiszen tudjuk, hogy ő egyedül is tudna dübörögni, nem kellünk mi ahhoz, de mégis ő meghívott minket arra. Erre adja a karizmákat. A karizmák nem szólnak másról, mint hogy benne van a Szentlélek, meg benne vagyok én, és így ketten együtt sokkal többet tudunk tenni, mint én egyedül. Erről szólnak a karizmák, és ez az, amire az Isten meghívott minket. Na de hát még nem válaszoltam meg azt a kérdést, hogy van-e kenetünk, vagy nincs kenetünk. Hát, fölteszem szavazásra. Van? Vagy még nincs? Van. Igen, egy bátortalan, de határozott van. Így van. Hát a katekizmus, délután katekizmust idézni, de mégis megteszem, csak nagyon picit. Ugye a keresztségről azt mondja, a keresztség által részesednek a hívők, azok mi vagyunk, Krisztus papságában, profétai és királyi küldetésében. És ha valaki emlékszik rá, a keresztségben nem csak keresztvízzel öntenek le minket, de meg is kennek. Tehát ott van maga a felkenetés fizikai formájában is, és a katekizmus gyönyörűen leírja, hogy ez mit jelent a fizikai dolgokon túl. A keresztség nem minden, van ugye bérmálás is, szintén a katekizmus. A bérmálás földvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. Keresztények ugyanis a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet. Tehát a keresztségben és a bérmálásban megkapjuk a felkenetést, megkapjuk hatalmas módon, és miért van az, hogy Alaszkába elmegy az ember, vagy haza a saját helyére, azt tapasztaljuk, hogy a megkereszteltek nagy része talán nem olyan, hogy átsüt rajta az Isten ereje, és nem azt látjuk, amit itt mondott a katekizmus, hogy egy megbérmált ember, egy felnőtt hívő, egy valódi keresztény hogy viselkedik. Nagyon-nagyon szeretem azt a példát, ami a Szentlélek szemináriumon szokott előfordulni, hogy ugye van egy pohár csésze kávé, ahogy ez itt íz, ahogy kijött a gépből, keserű fanyal. Szép óvatosan beleteszek két kocka cukrot, és megkóstolom, és pont ugyanolyan fanyar, mint előtte volt. Mert valami hiányzik hozzá, az, hogy megkeverjem azt a cukrot, és feloldódjon, és hatást gyakoroljon a kávéra. Hát így vagyunk mi is sokszor, hogy megvan a keresztség, érvényes. Megvan a bérmálás, érvényes. Érvényesen felvettük a szentségeket, de nem hatékony a mi életünkben. Hát hogyan lehet hatékonyá tenni? Hát az bérmálásnak is a bérmálás, hogy arra való, hogy a keresztség kegyelmét megerősítse. Na de mi van akkor, hogyha a bérmálás kegyelmét mi erősíti meg, ha még az is kevés nekünk? Hát erre is van recept, nem is meglepő, ugye Szentlélek keresztség. Ideális esetben a Szentlélek keresztség nem más, mint hogy a bérmálásra jól készült fel az ember, és ez egybeesik a Szentlélek keresztséggel. De hát ez talán inkább ritkaság számba megy, de nincsen senki elkésve. A Szentlélek keresztség egy nagyon fontos dolog. Azt mondja róla az IKVESZ dokumentum, hogy mi is az. A Szentlélek keresztség az Atyaisten szívünkbe áramlott szeretetének egész életünket átalakító megtapasztalása, amelyet Jézus Krisztus uralmának elfogadása által nyerünk el. Élővé teszi a keresztség és a bérmálás szentségének kegyelmét, elmélyíti az Istennel és a többi keresztényel való egységet, felgerjeszti az evangelizáció iránti szenvedélyt, és karizmákban részesíti a hívőt szolgálata és missziója betöltésére. Ez gyönyörű dolog, de mi van az, amikor valaki megkeresztelkedett a Szentlélekben, de még mindig van előre. Tehát, hogy még mindig nem sugárzik az az erő belőle, ami a Szentlélek vágya, hogy átsugározzon rajtunk. Bátorítalak titeket saját magammal együtt, hogy a Szentlélek keresztség is olyan tud lenni, hogy folyamatosan tud kibomlani bennünk. Ahogy mi újabb és újabb területeket és mélységeket adunk át magunkból a Szentléleknek, úgy egyre jobban birtokba tud venni minket, és úgy egyre inkább meglátszik az, hogy megyünk a buszon, és leülünk valahova, és mindenki megtér körülöttünk. Hát ez a cél, de még ha nem tartunk itt, bátran lehet ebbe az irányba haladni. Szóval, küldetésünk van, kenetünk van, meg felhatalmazásunk, ez, ahogy délelőtt volt, az keresztény identitásunknak a része, ez alaptartozék, ez szélja. És ez minden kereszténynek így van. És ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy mert azt szokták néha gondolni, hogy Szentlélek keresztség az valami úri huncutsága a karizmatikusoknak, de nem. Azt várom mindannyiótoktól, mondja a pápa, hogy osszátok meg a Szentlélekben való keresztség kegyelmét mindenkivel az egyházban. Hát ez a mi feladatunk, hogy ezt megéljük, és amikor kérdezik, hogy te mitől lebegsz, mitől sugárzol, mitől vagy olyan, amilyen, akkor azt mondjuk, hogy ez a Szentlélek, te is kaphatsz belőle. Szóval megvan a mindenünk ahhoz, hogy el tudjuk végezni a feladatot, amire az Isten hívott. Most áttérek erre a dicsőséges örökségre. Ugye Pál imádkozik az Efezusi levélben az atyához, hogy világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára. Azok az ígéretek, amik a hívőknek szóltak, ezek valóban csodálatosak, most nem fogom felsorolni őket, de ebben benne van a bármit kértek, benne van az örök üdvösségünk, benne vannak a jelek és csodák, minden. És ez a dicsőséges örökség, ez a keresztséggel potenciálisan a miénk. Hát mit jelent az, hogy potenciálisan? Az, hogy ezt el lehet fogadni, meg lehet szerezni, meg el lehet veszíteni. Olyan ez, mint egy világ körüli út. Megodatták neked ajándékba, tessék, irány Ferihegy, fiatalabbaknak, Liszt-Ferenc repülőtér, és el lehet menni. Aki nem megy el, az olyan, mintha nem is kapott volna semmit. Otthon ül, otthon marad, nincs más számára, mint a szokásos egyéves napkörüli utazás, ami ingyen van, és nem kell hozzá elmenni sehova, de a világkörüli útról lemarad. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ez rajtunk múlik, hogy birtokba vesszük-e azt, amit az Isten nekünk akar adni. Tenni kell és menni kell. Tehát ebből nem tudunk kivergődni. Ott feszül bennünk a kérdés, hogy oké, most akkor kivont karddal az Isten ígéretében és a Szentlélek erejében bízva menjek előre mindig és mindenütt, vagy pedig húzódjak be a sarokba, és egy defenzív módon próbáljak túlélni, hogy nehogy a sötétség fejedelmeivel összetűzésbe kerüljek. Tehát hol van az, ahol mennem kell, és hol van az, ahol óvatosnak kell lennem. Van egy példa, ami talán ezt meg tudja világítani. Van egy tengerpart. Ahol föld van, az a mi részünk. A földön mozgunk jól. Ott az Isten ereje megoltalmaz minket, ott vagyunk otthon, az a mi honunk. A víz az valami félelmetes, ott cápa van, ott nem tudunk úszni, az az ellenség birodalma. A föld azt szeretne terjeszkedni, meghódítani a vizet, a víz viszont szeretne terjeszkedni és meghódítani a földet. Ma jó napon van, mindenkinek saját tengerpartja van, tehát mindenkinek megvan a maga tengerpartja. Hát hol mozoghatunk? Ugye van egy olyan figura, amikor öböl van. Ugye a délelőtt tulajdonképpen erről szólt, az öbölről. Amikor víz valami teret nyert a mi életünkben, és nem tudunk oda sem menni, ahova egyébként jogunk lenne menni. Oké, erről volt a délelőtt, föl kell tölteni az öblöt, hogy az is szárazföld legyen. Ez az, amikor az ember olyan helyben merészkedik, ahova nem hívta az Isten, vagy éppen most nem alkalmas rá. Az apostolok cselekedeteiben volt a Szkéva hét fia, akik ugye látták, hogy Pál ördögöt űz Jézus nevében, és ők is bepróbálkoztak, hogy Jézus nevében, akit Pál hirdet, parancsoltak a gonosznak, a gonosz meg jól a szemükben nevetett, és a démonizált ember össze-vissza vertek minket. Tehát az öblöt föl kell tölteni, addig nem lehet előre menni. De ez egy rövid dolog, ez a mi életünk, ez a kereszténység, a félsziget. A félsziget, ahol már nem egyenes a partunk, hanem növekszik a szárazföld, növekszik az a hely, ahol mi léphetünk be a vízbe, visszanyerjük magunknak, a környezetünknek, a ránk bizottaknak azt a helyet, ahol az Isten cselekedni tud. És a félsziget is olyan, hogy együtt készítjük az Istennel. Az Isten a félsziget végén összeteveli a homokot ott a vízben, és ha én rálépek, és birtokba veszem, akkor megszilárdul, és annyival hosszabb a félsziget. Megint jön a homok, ha rálépek, megint nő a félsziget. Tehát ez egy aktív, együttműködő valami az Istennel közösen. Természetesen, hogy ő hordja össze a félszigetet, de nekünk menni kell. Mi, a végén úgy néz ki, mint a vízen járnánk, hiszen rá kell lépni a vízre, de ott gyűlik a homok, és ott növekszik a félsziget. Hát ez a mi keresztény hivatásunk, hogy az Isten országát terjesszük, egyszerűen kiterjesszük, hogy egyre inkább birtokba vehessen más is. Mert utána azon a félszigeten a többiek is jöhetnek utánam, akiknek én szereztem meg a belépőt. És én is valaki másnak a félszigetén tudtam beljebb menni. Egyszerűen bátorságra van szükség ahhoz, és kockázatvállalásra. A saját magam részére, nem mások kontójára kell kockázatot vállalni. Olyan mértékben, hogy az Isten hívott, de bátorságra van szükség. A bátorság az is olyan dolog, amit hitben lehet gyakorolni. Nem kell érezni, csak cselekedni kell abban a mértékben, és úgy, ahogy az Isten hívott minket. nagyon röviden csak négy dolgot hoztam ide, de majd mondok valamit, amikor ki lehet ezt fejteni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ebben növekedni tudjon az ember, hogy az a kenet, ami megvan az Istentől, ez növekedjen bennünk. Az a kenet, amit megkaptunk a keresztséggel, ez hatékonyabbá tudjon válni. Kell egy nagyon erős belső meggyőződés, egy hit arról, amit már beszéltem, hogy azok a dolgok, amivel az Isten meghívott, ahhoz nekem a szükséges erőforrások, a karizma, az Isten ereje, az Isten támogatása, ez mind rendelkezésemre áll. Mert én meg vagyok keresztelve, mert én megtértem, meg vagyok bérmálva, az Isten útján szeretnék járni, persze botladozva, de mégis a súlyos bűnökkel leszámolva, ez mind rendelkezésemre áll nekem, és bátran mehetek előre ebben a dologban. A másik, a kitartás több dologban, az imádságban, a napi személyes imádságban. Erről mindig nagyon sok szó van, és még mindig nagyon kevés ember van, akinek ez a napi személyes imádság megvan. Ez nem egy kötelező műsorszám, ki kell pipálni, hogy jó keresztény sokat imádkozik, hanem egyszerűen az Istennel való személyes kapcsolatunkat nem tudjuk máshogyan ápolni. Ő nem tud máshogy szólni hozzánk igazán, mint a bensőséges imádságon keresztül. Tehát ez egy, mint egy falat kenyér, úgy kell ahhoz, hogy nekünk béke legyen a szívünkben, és tudjuk azt, hogy mi az, amire valóban küld az Isten, hogy meg tudjon erősíteni minket. És a napi személyes imádságnak része tud lenni az is, hogy imádkozzunk külön azért az erőért és azért a kenetért, hogy növekedni tudjunk abban, amire az Isten meghívott minket. Kitartás még az életünk megtisztításában. Hogy ezt nem lehet megúszni, hiteles embereknek kell lenni, persze botladozunk, persze gyöngék vagyunk, de akkor vagyunk hitelesek, hogyha az életünk Krisztusé, és ezt nem lehet megúszni. Negyedik, az utolsó, a közösség. De nagyon fontos az, hogy én ott megyek a félsziget végén, és lépnék előre. És a félsziget vége azért, nézzünk szembe a dologgal, úgy néz ki, hogy jobbra is víz van, balra is víz van, előttem is víz van, fúj a hatalmas erős szél, szemembe fúj a hajamat, és nem látok előre, akkor kell a közösség, aki meg tud fogni, hogy oda ne lépjél, ott víz van, vagy pedig bátorítani tud engem, hogy bátran lépjél előre, mert az a száraz föld már megvan nyerve neked. Nagyon kell egy közösség, amelyik segít és támogat minket, egy közösség, amelyik segít megkülönböztetni azt, hogy mi az, amire valóban hívott az Isten, és mi az, ami csak az én fejlődésem. Közösség nélkül nem megy a dolog. Összefoglalva a dolgot, hogy az Isten meghívott mindnyájunkat. Mindnyájunknak van küldetése, és ehhez az Isten megadja a szükséges erőt. Megkaptuk, élnünk kell vele. Ezt a küldetést el kell vállalni, el kell fogadni, mert különben nem fog nélkülünk beteljesedni, vagy másnak adja az Isten, de rajtunk kéri számon, hogy miért nem tettük meg, amire hívott minket. És hogyha megvan a kenet a keresztségben és a bérmálásban, a Szentlélek keresztségben, akkor ezt el kell fogadni, birtokba kell venni, és bátran menni előre.
Nyuli Gábort, a Magyarországi Koret Lumen Christi közösség vezetőjét hallották a keresztény ember felkenetéséről, felhatalmazásáról, valamint arról a dicsőséges örökségről, amit birtokba kell venni. A felvételt a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten készítettük 2023-ban. Műsorunk a 2024. március 6-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Elemükben lehetnek a boszorkányok, és a vajákos szeánszukhoz keresve sem találhatnának jobb helyet, mint a sok tornyú kastély. Átokül azon, amióta csak megépült. Helkát, aki eddig ámulattal követte az egykor volt tündér okfejtését, ez az utolsó mondat teljesen felzaklatta. Hogy mondhatsz ilyet? csattant fel, és könnyeivel küszködve kiszaladt. Rögvest követte Ciprián is, aki nyomában már is ugrott Jancsi is, végül Tramini és Furmint is távozóra fogta, lapos pillantásokkal illetve Siót. Pedig nem véletlenül mondtam. Próbált mentegetőzni a Balaton kiöregedett tündére, nem erre azonban halkan köszörült egyet a torkán, s így szólt. Bármi legyen is mindannak a hátterében, amiről Nónius úr beszámolt, s akármi céllal is gyülekezzenek azok az alvilági teremtmények, mint azt kegyet sejtetni engedi, pillantott Sió felé, én magam azt gondolom, nem ártana segítség után nézni, s engedelmükkel, ha időben indulok, tán még sikerrel járhatok, mondta, s azzal meghajolt Nemere. Aztán igyekezett sürgős léptekkel távozni, még mielőtt bárki tartóztathatná. A barlanglakás előtt is csak odaintett a Helkát vigasztaló társaságnak, és alakja már el is veszett a part felé vezető ösvény felett összehajló ágak között. A többiek úgy néztek utána, mint akik sóbálványá merevettek. A hirtelen beállt csöndben halk neszezésre lettek figyelmesek. Eleinte csak alig kivehető zizegés hallatszott a zavarból, mint a száraz borsó gurulna szerte szét. Ám az a borsó felfelé is gurult, a levelek takart a sziklafalon is. És egyáltalán, mintha életre kelt volna Kongeri a barlanglakásának előtere, egy merő hullámzó nyüzsgéssé változott minden. Persze nem borsó volt az, hanem milliónyi apró puha talpacska és körmöcske. Kis szürkés barnás bundás lények leptek el mindent.
Jaj, már megint mik ezek?
Fakadt ki ijedtében Jancsi.
A pelék!
Kiáltott fel örömmel Ciprián.
Megmenekültünk!
Kiáltott Tramini.
Ugyan mitől?
Hökkent meg Furmint. A kiabálásra Sió társaságában előszaladt Nónius és Kongeria is.
Ki az?
Mi az?
Mi történt? Boncsus kapitány!
Újságolta Helka örvendezve, s felemelte tenyerén a bátor kis bundás kapitányt.
Hát eljöttetek?
Bizony, mind itt vagyunk, Helka hercegnő,
szólalt meg vékonykán cincogó hangján a pelék kapitánya.
De nem csak magunkban jöttünk, az ösvényen még valaki közelít, tette hozzá titokzatosan.
És még mielőtt bárki rosszra gondolt volna, ahol az imént nem erre eltűnt, Rezi bukkant fel. És ezúttal kétség sem fért hozzá, hogy ő az. Öltözete kisé zilált volt ugyan, ő maga pedig szemlátomást fáradt és elcsigázott, ám a zöld levelek, a barna fatörzsek és a szürke sziklák között szinte világított a narancssárga piros tarka napszínű köntöse.
Csak, hogy itt találok benneteket,
fakadt ki belőle, s menten leragyott az első ülő alkalmatosságra.
A szurdokvár eltűnt,
közölte csüggetten. A váratlan hír hallatán mindenki ilyet szemekkel hallgatott, csupán Ciprián jegyezte meg hegykén.
Mi van ezen csodálkozni való? Hát persze, hogy nem találtad, hiszen Kamor mindent elkövetett, nehogy illetéktelen személyek rátaláljanak.
Ó, jól tudom én azt, hisz nincs, aki Kamornál megfontoltabb lenne,
válaszolt Rezi.
De hát éppen ezért hívtam magammal Boncsos kapitányt és csapatát. Ők mindig is tudták az utat a varázslóhoz, és higgyétek el, hűlt helye az otthonának.
Biztosak vagytok ebben? Fordult Boncsos kapitányhoz Helka aggodalommal telve.
Sajnos igen,
horgasztotta le csöpnyi fejét a pelékvezére. A döbbenet leírhatatlan volt. Különösen, mikor Helka szomorúan még azt is hozzátette, hogy bizony az utóbbi időben már a varázs térképen se látta a szurdokvár rajzolatát.
Csak Cuha áldogáltotta hatalmas cserfa mellett a kordi elébe fogva,
részletezte tovább Rezi.
A szurdokvár azonban nyomtalanul eltűnt,
ismételte.
Ott volt Cuha,
csillant fel mégis egy kis remény.
És hol van most?
Kikötöttem egy parti fűzfához itt lent az öbölnél, épp amikor az a szép vitorlás elindult.
Ha itt van Cuha, és nincs a szurdokvár, akkor...
Hol van Kamor?
Pattant fel Tramini és Furmint, mint akiket darás csípett.
A kastélyban tartják fogva,
vetette oda erre Fokhegyről Jancsi. Válasza úgy hatott, mintha ménkő csapott volna közéjük.
Hát ezt meg honnan veszed?
Kérdezte Nónius.
A saját fülemmel hallottam. Mikor ennivalóért küldtetek, és láttam, hogy itt már üres az éléskamra, eszembe jutott, hogy a kastélyban azért még akad ez az. Hát belopúztam azon a titkos menekülő alagúton. Ha meg már ott voltam, körülnéztem, végül is már jól ismerem a szellőzőket. Hát a nagy bálteremben egy igazi nagy gyűlést tartottak azok. Akkor hallgattam ki, hogy ott van a varázsló a tömlöcben.
Jancsi beszéde hallatán a két manó úgy elvörösödött, mint aki cseresztye paprikába harapott. A végén már szinte fuldokoltak a dütől, s a méreg úgy elhatalmasodott rajtuk, hogy szó nélkül futásnak eredtek. Ciprián alig tudta elkapni a grabancukat, és együtt nyugtatta őket Helkával. Állj, nyugalom! Csak a vesztetekbe rohannátok. Mindenképpen kitalálunk valamit, de előbb hallgassuk meg, mit tud még Jancsi. Hát az, hogy nem jól mondták, mert nem a tömlöcben vannak, hanem a kaszárnyában. Vannak? Úgy érted, nem csak kamor? Nem hát, a teljes udvari személyzet is. Mindenki a kastélyban van. Igen, Mordizár főkancellár, Pipere főhopmester, Ravioli főszakács, Granadír főtábornok is az ő katonái. És a szüleim? Vágott közbe türelmetlenül Helka. Ők is ott vannak? Róluk beszél Jancsi. Ott van a herceg is, meg a hercegnő is, igen, bólogatott. És ezt csak most mondod? Hiszen eddig szó se jutottam. Tárta szét a karját a kukta. Mit tudsz róluk? Hogy vannak? Mint a többiek. El van kábítva mindenki. Elkábítva? Igen, olyan csillogó port szúrtak rájuk óránként, mint amilyet legelőször dobáltak a madarak. Tudjátok, amikor benszorultam a kéményben. Úgy ragyognak, mint valami kristálycsillár. Az csak tündércsillám lehet, csüggette Ciprián. És akkor nincs sok esélyünk. Az ellen csak a kekút forrásvize hatásos. Helka ingatni kezdte a fejét. Én nem hiszem, hogy csak az, vélekedett. Igaz, lemosni csak a forrásnál tudtam magamról, viszont emlékezz csak, a tündércsillám engem csak alig egy-két percre kábított el, és az nem lehet véletlen. Mire gondolsz? Arra, amit a nyakamon hordok, mutatta a medálját. A nagyobbik sárgakő akkor is velem volt, most pedig itt a teljes gyűrű, mutatta fel a kezét. Ez az, szökkent talpra Rezi. Szóval megtaláltad a sárga köves gyűrűt, hát ez csodálatos, és valami, akkor tényleg ez az, ami segíthet. És ezzel történetesen Sió is egyetértett. Csak a homlokukhoz kell érinteni, és magukhoz térnek, mondta. Abban pedig senki sem kételkedett, hogyha varázserőről van szó, és ezek ketten egyformán állítják, akkor az úgy is van. Helka pedig ennek nyomán gyorsan határozott. Igaz, arra készültem, előbb nagyapám sírját keresem fel, de azt gondolom, az még várhat. Eszedbe ne jusson, szólt riadta Rezi. Késő, már eszembe jutott, mosolygott Helka.
Tényleg be akartok menni a kastélyba?
Hüledezett Kongeria. Ez nem lehet kérdés, válaszolt ellentmondást nem tűrően Ciprián. Nem hát, düllesztette ki mellét Jancsi.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 61. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, mostanában gyakorlatibb dolgokról. Az elmúlt elmélkedésben a liturgikus szolgálatokat kezdtük el, a minisztránsok. Milyen fontos az ő szerepük. A gyermekek dolga, mondja a tanár úr a Szent Mise magyarázatában, Dobszai László, hogy az ifjaknak és az egyház kincseinek, a gyermekeknek a dolga. Ha nem csak tolonganak az oltár körül, hanem kiképzetten szolgálják és szolgáltatják a bort, vizet, áldozó tálcát, tüzet, tömjént. Ha szép, rendezett a mozgásuk, szinte mint a csillagok kozmikus járása, mint egy szent tánc mutatja be a test hódulatát az Úrnak, akkor segítik a hívőkben is átlépni a földi határokat, és szinte a mennyei liturgia előcsarnokának látni a templomunkat. Kedves rádióhallgatók, érdemes itt egy kicsit megállni, mert lelkipásztorként gyakran tapasztaltam, és tapasztalom ma is, hogy valahogy megkopott a minisztrálásnak a fénye. Visszaemlékszem arra, hogy gyerekkorunkban tolongtunk minisztrálásért. Rang volt. Valahogyan alig fértünk el az oltár körül. Szinte versengtünk egymással. Ma pedig sokszor sajnos a szülők, a nagyszülők, a templomba járók beszélik le a gyermekeket a minisztrálásról, persze arról nem is beszélve, hogy korunk egyik betegsége, hogy a gyerekek egymással beszélgetve is tudnak gátat szabni a minisztrálásnak. Őszintén elmondom, hogy sokszor volt olyan helyzetem, amikor minden erőfeszítésem hiába valónak tűnik a minisztrálásra való buzdításra, arra, hogy gyerekek legyenek az oltárnál, pedig fontos a szerepük. A pap, mint ahogyan az elmúlt elmélkedésben is elmélkedtünk róla, nem egyedül kell, hogy álljon az oltárnál, sőt, ahogyan emlékszenek talán a rádióhallgatók arra, hogy nem is lehetett minisztráns nélkül egy bizonyos időszakban az oltárhoz állni a papnak. Én nagyon örülök annak, hogyha akár idősebb testvérek is, de vállalják azt, hogy odaállnak az Úrhoz, és szolgálnak az Úrhoz. Nagyon kérem a szülőket, a nagyszülőket, biztassák gyermeküket, unokáikat az Úr szolgálatára. Merjenek odaállni az Úrhoz, és segíteni a papnak a szolgálatban. Külön probléma a lányok minisztrálása. Volt idő, amikor az egyház kifejezetten tiltotta az ő szolgálatukat. Ma sok helyütt ők vannak az oltárnál, ők is ott vannak az oltárnál. Talán nem véletlen a nyelvbotlásom, mert lelkipásztori tapasztalatom az, hogy ahol megengedtem a lányoknak a minisztrálását, és ma is megtenném persze, de azért meg kell jegyeznem, hogy ott előbb vagy utóbb elfogytak a fiúk az oltártól. Érdekes ez. Még egyszer, Istennek a szolgálata, az oltár körülvevése nem akármi. Papi hivatásom innen is ered. Ott állhattam az Úrnál, az ő oltáránál, többekkel együtt, és ez segített abban, hogy ne csak az oltár körül, hanem az áldozat bemutatásnál is ott lehessek. Engedjük minisztrálni, buzdítsuk minisztrálni gyermekeinket, és ahol szokás, ott a lányokat is. Biztassuk, hogy ne hiúságból, hanem az Úr iránti odaadásból tudjanak szolgálni. A következő pontban a liturgikus szolgálatnál a liturgikus kórusról beszél a tanár úr. Ő zenész volt. Mégis azt mondja, hogy a templom az nem hangversenyterem, nem olyan hely, ahol a művészileg legtökéletesebb előadást kell adni, hanem mindenféleképpen a zenének is szolgálnia kell a legszentebb áldozatot. A kántorok szerepe nagyon fontos. Ők vezetik a híveket a liturgikus éneken keresztül. Nem akármit lehet énekelni a templomban. Ez is tapasztalatom lelkipásztori éveim során, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy ami tetszik, azt gyorsan énekeljük. Nem. A tanár úr hangsúlyozza azt, hogy az egyház által előírt énekek tudói, gazdái, gondozói, éneklői és vezetői legyenek a legfőbb idézőjelben szereplői az egyházi zenének. Fontos az orgona kíséret, ahol csak lehet, hiszen az örök isteni harmónia iránti vágy a szentmiséken is előjön, ha jó játékkal a zenekultúrának a szép darabjait is hallja, énekli, kíséri a kántor. A templomnak a berendezése is, bocsánat, hogy erre is kitérek, de azt hiszem muszáj. A látható formák, a láthatatlan dolgok szemléletére és szeretetére kell, hogy bennünket idézzen, fordítson. Nem akármilyen képek. Megint csak keserű tapasztalatom, és még a jó szándékot is értem benne, de mégis. Nem egyszer, nem kétszer fordult elő lelkipásztori életemben, hogy amikor egy idősebb hívő eltávozott a földi életből, a család az ő hagyatékában levő szent képet úgy gondolta, ez csak a templomba lehet elhelyezni. Tudomásul kell venni, hogy a szent képek fontosak életünkben, de nem minden képet lehet elhelyezni a templomban. Lehet szép az egyszerű hívő számára, és mégis, bocsánat a kifejezésért, visszataszító a templomban. Nem szabad a templomot a szentképek tárházává tenni. Egy-két szép kép földíszíti a templomot, de a sok kép, és ráadásul a népies kép, nem akarom kimondani a pejoratív jelzőt, nem is fogom, de ezek nem a templomba valók. A továbbiakban a szerző elkezdi a szentmisét, és a bevezető énekről szól. A liturgikus előírás szerint introitussal, bevezető énekkel kezdődik a szentmise, hivatalosan ez zsoltáros részlet egy-egy biblikus szöveggel. Nálunk Magyarországon elsősorban népének szokott lenni a szentmise elején. Így szól erről a tanár úr. Bár az utóbbi években megengedte az egyház, hogy az introitus helyett más jóváhagyott éneket énekeljünk, sok közösségben mégis erőfeszítéseket tesznek, hogy valóban az egyház által előírt bevezető zsoltár éneket szentírási helyett énekeljenek. A továbbiakban következik a szentmisének a folytatása a bűnbánati cselekménnyel, erről azonban majd a következő alkalommal szeretnék elmélkedni a kedves rádióhallgatókkal együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.